Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Kimaradt egy adás, mint azt valószínűleg észrevettétek. Ez nem örömteli, viszont a jó hír az meg az, hogy annyira sok hír összegyűlt, és szerintem érdekes hírek azóta. Egyrészt nálam is, tehát nem feltétlenül az elmúlt két hétben, de hogy én gyűjtöttem össze a híreket, így értve. Meg egyébként az elmúlt két hétben is, hogy egy csomó témánk van, és válogathatunk közötte, úgyhogy a következő epizód az hamar, relatív hamar fog jönni. Mert egyébként igaz, hogy adásban nem mentem ki, de szorgalmasan gyűjtöttem nektek az anyagokat, szóval bele is vágok. A mai adás egy picit hardware erős lesz, ennek egyedül az az oka, hogy nagyon sok ilyen jellegű hír jött ki. Rögtön az első hír az a Google házatájáról származik, érkezik, az MIT Technology Review-ról van, Karen Hau, valószínűleg így ejtik, jegyzi a cikket magát, amúgy ez egy március végi cikk, és az benne az érdekes, hogy nyilván, aki kicsit mélyebben, és feltételezem rólatok hallgatók, hogy egyel azért mélyebben benne vagytok mindenképpen a data science-be, mint mondjuk az átlag ember, az hallott már a szingularitás fogalmáról, ami persze egyelőre még egy filozófiai, illetve sci-fi fogalom, és hát én úgy gondolom, hogy még ez nagyon sokáig mindenképpen az is marad, tehát hogy én nem vallom azt, hogy hamarosan eljönnek a robot uraink, és leigáznak minket, ha mégis, akkor én bírom a robotokat, és AI-t fejlesztettem, szóval léci én valami ilyen rabszolgák között, én legyek az, aki ruhát is kap, vagy ilyesmi, csak úgy mondom. Szóval, hogy az nem tartom valószínűleg, hogy hamarosan eljön a szingularitás, ugye ez az a fogalom, amikor a, most nagyon leegyszerűsítve mondom, de ennyi elég ahhoz, hogy a cikkről beszéljünk, amikor a gépek már olyan mértékben fejlődnek, nyilván itt elsősorban AI-ról van szó, olyan mértékben fejlődnek fel, hogy mi emberek már nem vagyunk képesek megérteni egyáltalán még a legnagyobb ezzel szakértő tudósaink sem, hogy mégis hogy működik, és úgy fejlődnek tovább, hogy már saját magukat fejlesztik. Tehát, hogy így egy olló keletkezik, ami mondjuk mind emberiség, így overall mondom, megértése, és az AI képességei meg tudása között, és ez az olló nyilván, ha ez megtörténik, akkor egyre gyorsabban, egyre nagyobb ütemben, csak úgy mondom, hogy exponenciálisan, mindenki egy gyorsuló ütemben nyílik, mert hogy az egyre jobb AI-ok egyre jobb AI-okat fognak készíteni, mi pedig ehhez képest lényegesen lassabban változunk, nyilván emberi evolúció is létezik, de értelemszerűen az nem napok meg évek alatt, tehát hogy így az AI-ok egyre okosabbak lesznek. Kb. Így ez a szingularitás, amikor bekövetkezik az, hogy ők így elszakadnak tőlünk. Na hát ennek természetesen a nyomába sem érünk, nem is ezt akarom mondani, ezt még nyilván megszokhattátok, hogy az adatépítészben nagyon kerüljük az abszolút indokolatlan szenzációt, de maga a cikk arról szól, és nekem a szingularitás ugrott be, persze még egyszer analógiaként leginkább, hogy a Google elkezdte az AI rendszereinek egy részét arra használni, természetesen, mint mondtam, AI a marketingben, machine learning a valóságban, itt is machine learningről van szó, nyilván konkrétan reinforcement learningről, azaz megerősített tanulásról. Szóval elkezdte arra használni az AI-ját, hogy azokat a mikrocsipeket, amiket kimondottan AI futtatására szán, optimalizálja. Persze, világos, ez még iszonyú messze van attól, hogy AI fejleszt AI-t, de egy kicsit, azért mégis egy picit ezt talán, hogy olyan csipeket, amin az AI fut, tehát gyakorlatilag a saját kvázi agyát, testét, nek az optimális vagy jobb kialakításához AI-t vesznek igénybe. Konkrétan itt jelen esetben, mert most ez még mindig ilyen varázslás hangulatú, jelen esetben arról van szó, hogy az energia, a csipek energiafogyasztását szeretnék csökkenteni, mégpedig azáltal, hogy megerősített tanulási algoritmus optimalizálja azt, vagy optimálja, sose tudom, hogyan kell szépen mondani magyarul, azt hiszem optimálja egyébként azt, ahogy az egyes komponenseket rárakják a nyákra. Tehát, hogy egy még hatékonyabb, energiahatékonyabb megoldás jöjjön létre. Ez igazából egy elég bonyolult optimalizálási probléma, vagy optimálási, mindegy, mert hogy, hát ugye ez egy ilyen, olyan, mint egy, a cikk is így hasonló közelíti meg, hogy ez egy ilyen, mint a 3D-s Tetris, mert hogy hát 3D-ben nyilván a több rétegű egy ilyen modern nyák, el kell helyezni ezeket az alkotó elemeket, és hát ügyesen kell ezt csinálni, ugyanis nagyon nem mindegy. Ugye nyilván vannak ilyen alapelvek, amiket a mérnökök is követnek, amiket józan paraszt észre bárki kapásból tud, hogy az egymással együttműködő elemek, vagy gyakran együttműködő elemek közel legyenek egymáshoz, ugye kicsi legyen köztük a távolság, ami dróta hegesztéssel akármivel át kell hidalni, stb. Stb. Persze, ezeket így mi is tudjuk úgymond fejből, vagy hát így tényleg IQ-ból ezt rögtön belátja az ember, de hát természetesen a chip tervezés az egy sokkal bonyolultabb feladat, rengeteg ilyen szabály van, plusz még azok a szabályok, amiket még nem fedeztünk fel. Szóval az energiahatékonyság az több lábon áll egy ilyen esetben, az egyik, hogy fizikailag hol vannak egymáshoz képest. Értem, mindenképpen az, hogy hol vannak egymáshoz képest, csak úgy értem, hogy az egyik, hogy mekkora a távolság köztük, amit át kell hidalni, mert ott ugye mindenképpen egy elektromos veszteség keletkezik, de az energiahatékonyság nem csak ebben a fizikai síkban értelmezhető, vagy fizikai síkon értelmezhető, hanem a számítástechnikai, tehát informatikai síkon is, abban az értelemben, hogy a két komponens között az egy mindenképp egy ilyen time lag, egy ilyen időveszteséget okoz az, számításban, hogyha passzolgatni kell az információt, vagy az elektronokat. Ami persze ilyen elképesztően pici, de ugye ha felszorozzuk borzasztó sokkal, ami ugye a műveletek száma, akkor már nem is olyan pici. Nyilván itt most másodpercek, század másodpercekről beszélünk, de sőt, még annál is kisebb egységekről, de ugye ha felszorozzuk a, mit tudom én, 5 GHz-el, akkor ugye már akármilyen pici számunk is van, azért olyan elég nagy szám lesz a végén. A lényeg az, hogy egy ilyen nyáknak a tervezése az akár 30 óra vagy még több is egy nagyon magasan képzett, nagyon drága processzort tervező mérnök számára. Így aztán az, hogy ezt a folyamatot az AI optimálja, az nyilvánvaló költségmegtakarítást eredményez, vagy eredményezhet. Meg természetesen magának a fizikai eredménynek a javulását is eredményezheti. Egyelőre még egyébként nincsen konkrét számadatom arról, hogy mit értek el ezzel, de annyiben van a cikkben, hogy már kezdenek gyártani olyan csipeket, amit ilyen módszerrel készítettek, tehát amiben az AI úgymond közreműködött, vagy AI teljesítményt vettek igénybe. A következő témánk a TensorFlow, tehát nem megyünk messze a Google-től, ez egy május 11-i cikk, Julia Smith-től, vagy Julia Schmidt-től, nem tudom, hogy érdemes mondani a nevét. Ez a devclass.com-ról származik a cikk, és igazából nem ez az érdekes, mert valójában a TensorFlow 2.2 release-ről szól. Általában nem szoktam nektek a TensorFlow release-ekről, meg ilyen SOT release-ekről beszélni, ezt is most csak azért említem meg, mert egy szerintem hatalmas lépés történt, számomra egyébként boldogító lépés történt, ugyanis a TensorFlow 2.2 ezennel megszüntette a Python 2-es támogatását, ami reményeim szerint azzal jár, hogy az összes olyan machine learning kódrészlet, vagy egyáltalán data science kódrészlet, ami most Python 2-ben van megírva, és emiatt az ember kénytelen a 2-es és a 3-as Python családot is, alverziókról ne is beszéljünk, fenntartani a gépén, meg környezetet rakni neki, és hát nem tudom, ti hogy vagytok a gyakorlatban, de annak ellenére, hogy ez egy rendszeres dolog, és tudom, hogy létezik, és stb. Én rendszeresen megszívom azzal, hogy nem megfelelő környezetben vagyok, és valaminek próbálom megérteni, hogy miért nem hajlandó működni, mire rájövök, hogy ó, kell, hát ez Python 2-ben van ez az írva. És akkor kezdődik a szívás. Szóval a 2.2-es TensorFlow már nem támogatja a Python 2-t, és remélem, hogy emiatt ezek a kódok átíródnak majd Python 3-ra, és nem nekem kell szívni vele. Lehet, hogy ez csak ilyen személyes, de szerintem azért többeteket érinthet, hogyha foglalkoztok ilyen dolgokkal. Igazából ez ilyen szempontból nem egy nagy fejlesztés, hát ez nem fejlesztés, csak tényleg egy támogatás elhagyása, de igazából én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lépés, mert azért a tényleg viszonylag régen, sőt mondhatni borzasztó régen kifejlesztett kettes Python azért, mert én azt gondolom, hogy hát megérett a tarkólövésre. Így a data science világban, hangsúlyozom. És harmadjára megint egy ilyen kvázi hardveres hír, de most szembe megyünk a Google-lel, ha úgy tetszik, az Asus jött ki egy új Tinker Edge nevű ilyen system on a board, ilyen shotca, tehát ilyen mini számítógépe gyakorlatilag, ugye hát a neve is az, hogy Tinker Edge, tehát hogy edge computingra gyúrnak, tehát a pici számítógép, amit kihelyezel ugye oda, ahol zajlik az akármi, a biznisz, és a Tinker pedig ez a, ugye hát ez a, hogy is mondják ezt szépen magyarul, tehát ez a bütykölés, tehát hogy ezt kimondottan ilyen prototípus gyártásra tervezték. Számomra azért érdekes, mert most már tényleg azt gondolom, hogy még egy újabb ilyen AI támogató system on the board már szinte nem is hír, mert most már olyan sok van, azért igyekszem beszámolni róluk, de igazából már tényleg biztos vagyok be, hogy van egy csomó, amit én már nem is tudok, mert már olyan sokat gyártanak, hogy ami ebben nekem igazából érdekes, hogy az Asus, aki ugye alapvetően nem egy semmilyen szempontból nem mozog a data science vagy a machine learning világában, vagy eddig nem mozgott. Mert az, hogy a Google kihoz egy ilyet, az ugye azon annyira nem lepődünk meg, vagy hogy az Intel kihoz egy ilyet, aki ugye chipgyártó, szintén nem lepődünk meg, hiszen megnézték az Nvidia-nak a szép eredményeit, és azt mondták, hogy nekik is kell ilyen. De hogy az Asus, ami alapvetően, hát ugye elsősorban PC-ket gyárt, már tudom persze routereket, mert mindenféleket gyárt, de elsősorban PC-ket gyárt, és kijött egy ilyennel, az tényleg azt mutatja, hogy valahol a boardroomokban ebben nagy fantáziát látnak. Maga a chip, vagy hát inkább nem a chip, hanem a system, tehát az egész shots, érdekes, alapvetően egyébként nem az Nvidia Jetsonnal megy szembe, vagy így nem azzal versenyez, hanem elsősorban talán inkább a Raspberry Pi-jal. Mondom ezt azért, mert a felépítése inkább arra emlékeztet, itt az ARM processzorokra gondolok, tehát így kategóriában inkább, tudom, hogy a Jetson is ARM van, de hogy ezen nincs dedikált videókártya, na, ezt akartam ebből kihozni, viszont van rajta dedikált ventilátor, ami hiányzik a Jetsonról, és higgyétek el, hiányzik a Jetsonról, mert melegszik, mint a fene, de a lényeg az, hogy ráépítettek egy van benne persze valami mali beépített gépjú, tehát kb. Egy okostelefonnak a hardverét kapjuk meg ilyen szempontból, de tele van rakva tök jó portokkal, USB 3 is van rajt, meg a beépített Wi-Fi, tehát így ezzel sem kell szívni, nem úgy, mint a Jetsonon. Szóval ilyen szempontból ez egy kényelmesebb board, de persze nem azért kerül be az adatépítésbe, mert van rajt Wi-Fi, hanem azért, mert felpakoltak rá egy Rockchip NPU-t, Neural Processing Unitot. Én próbáltam utánolvasni, mert egyébként ez a cikk, amit mondtam, nem mondtam még a cikket, ez a Notebook Checker jelent meg egyébként, nem tudom, hogy ki a szerzője, de bocsánat, a végén ott van, csak a napróbetűben volt. Alex Alderson a szerzője, ami egyébként csak beszámol az eszközről. Na, de hogy a lényeg, hogy a cikk az nagyon keveset ír erről a NUP-ról, erről a Neural Processing Unitról, annyit konkrétan, hogy a Rockchip gyártja, hát hogy van a alapom. Ennyi az összinfo. Na, én utána olvastam ennek a Rockchip NUP-nak, illetve megpróbáltam, hogy beszámolhassak róla, és borzasztó kevés infót találtam. Tehát konkrétan arról van szó, hogy tavaly a CES-en bemutatták ezt a chipet. Olyan volt, mint az Nvidia-nak a Movidius, vagy nem tudom, hogy kell mondani, de értitek. Szóval egy ilyen USB, ilyen pendrive-nak tűnő gyorsító chip volt, amit más számítógépekhez lehet hozzárakni, tehát ilyen koprocesszorként működne. És onnétól nem volt róla hír. Tehát ezt így bemutatták, hogy lesz, meg ilyen eléggé sorjás prototípus ilyen érzetű példányokat lehetett látni, ilyen fotókat, de azon kívül így eltűnt. Tehát onnétól nem olvastam róla, a piacra dobásáról nem találtam hírt, tehát mintha az ott meghalt volna, vagy hát akkor lehet, hogy nem halt meg, hanem újra csomagolták. Úgyhogy emiatt valójában halványdúszom sincs, hogy ez mit tud AI szempontból, vagy machine learning szempontból. Az egyértelmű, hogy működési elvében az ugyanaz, mint a Movidius, vagy Movidius, tehát itt is van egy saját SDK, amivel át kell forgatni bizonyos támogatott megoldásokat. De hogy ezek mik egyébként, és hogy működik, azt megmondom őszintén, nem tudom, mert nem találtam erről semmilyen infót. Azt tudom, hogy maga a Tinker Edge Debian 9 vagy Android 8.1 Oreo-t fog futtatni, ez is megerősíti, hogy ez valójában egy mobiltelefon. Tehát ennyit tudunk róla, és hogy ki fognak adni later sometime, így mondják, tehát valamikor, egy SDK-t és API-t is az AI projektekhez. És ami talán sokakat érdekel, mert engem is érdekelt, az az, hogy mégis ez mikor lesz elérhető, úgy ténylegesen, és mennyibe fog kerülni, hát ezt is ilyen nagyon sajtósan, egy későbbi időpontban fogják nekünk megmondani. Úgy gondoltam, mindenképp beszámolok nektek róla, tudjatok róla, hogy van ilyen, vagy inkább úgy mondom, lesz ilyen, de hogy pontosan mi is ez, hát az igazából még ebből nem derül ki. De hogyha valakit az edge computing érdekel, mint ahogy például engem érdekel, akkor tudjon róla, hogy van egy ilyen kütyű, és hamarosan lehet, hogy meg lehet venni. Bocs, hogy itt tényleg utána olvastam, de nem sikerült többet kinyomoznom érdemben. Hát ilyen sajtóanyagokat láttam, hogy a Rockchip Noob az majd így, meg úgy, meg amúgy, de így konkrét adatok meg számok azok nem nagyon voltak erről. Ennyi volt mára az adatépítész, remélem tetszett nektek az adás, ha igen, akkor iratkozzatok fel a Facebookon, vagy akár a YouTube-on is, mert elérhetők ezek az adások, hogyha még egyszer esetleg meg akarjátok hallgatni, illetve a Facebookon nem az adások elérhetők, hanem az adáshoz tartozó posztok, ahol lehet kommentelni, kérdezni, én nagyon igyekszem mindig válaszolni nektek, általában egy napon belül szoktam is a legtöbb embernek válaszolni, ha mégse, akkor az biztos, hogy nem személyes, hanem épp valami más csinálok, de nagyon igyekszem válaszolni. És ami a legfontosabb talán, hogyha tetszett nektek az adás, és úgy gondoljátok, hogy van olyan ismerősötök, barátotok, kollégátok, bárki, akinek szintén tetszene, akkor osszátok meg, akár a Facebookon, akár küldjétek el neki, hogy minél több emberhez eljuthasson a tartalom, ha szerintetek is jó. Köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!